Jó estét kívánok, ez az aranymetszés, amely iránytű a kultúrához. Két estén át a Budapesti Fesztivál zenekar volt a földkerekség legjobb zenekara. Ezt írta a New York Times kritikusa a zenekar Ivory Fisher Hall-beli fellépése után, ahol Haydn és Stravinsky műveit adták elő. A koncerteken két szólista is közreműködött, Alexej Lubimov zongoraművész és Perényi Miklós cellóművész, akik a szerdai hangverseny csúcspontján tangózni kezdtek a színpadon Stravinsky Tangó című darabja alatt. A Budapesti Fesztivál zenekar legközelebb jövő szombaton egy francia este lép fel, már itthon, a Bartók Béla hangversenyteremben. És mi lesz még az aranymetszésben?
Az érzékeny minimalista Karim Rashid a formatervezés egyiptomi fenegyereke Budapesten. Befalaszták, elásták, de végül megkerült.
Közelebbről megvizsgálták az ajtó alatti falszakaszt, és ott megtalálták a kincset.
Kassai aranykincsek kiállítása Nemzeti Múzeumban. Aki elfújta a gyűrűk uranótáját, elgondolkoztam egy picit, és azt mondtam, hogy mekkora hülye vagyok, ha én nem vállalom el, akkor valaki más fogja megcsinálni. Sir Galway az aranyfúvolás ember. Matyó mintás fülbevaló és hímzett farmer.
Gyönyörű a magyar népművészet, és versenyez bármelyik népművészetével.
Újjászülető népművészet a kortárs dizájnban. Szerelem pasztát tenger, egy keserédes film a török Felsen Özpetektől.
Szívesen tervezne magyar porcelánt vagy kerámiát. Karim Rashid, egyiptomi származású sztár dizájner, előadást tartott a Moholi Nagy Művészeti Egyetem diákjainak, akik annyian voltak, hogy nem fértek be az auditoriumba. Rashid az autótól a gumicsizmáig, a luxusszállótól a metróváróig szinte mindent tervezett már. A Digipop dizájn megteremtője pajkos színekkel és formákkal megújította a minimalista formatervezést, és ez hozta meg számára a világsikert.
Budapest, Zugligeti út, Moholi Nagy Iparművészeti Egyetem. A gyülekező tömeg egy valakire vár. Arra, aki életében először és csak erre az estére utazott ide New Yorkból. Rózsaszín farmer, hozzá zakó és ing, ugyanilyen pink színűben. Akár egy rock and roll sztár, mondjuk Bono.
A világ rengeteget változott mostanában, és ma arról szeretnénk beszélni, hogy mennyire demokratikus művészet lett a dizájn.
Villogó vakuk, fotósok a lábainál, mintha filmsztár érkezett volna a vörös szőnyeken. Ő Karim Rashid, a világ első számú sztár dizájnere. Több mint 3000 tárgyat tervezett már, de Karim csoda országa a Lonc Pink nélkül elképzelhetetlen lenne.
Nem volt nehéz kiválasztani a mai dizájnomat. Besétáltam a gardróbomba, aminek az egyik fele fehér, a másik pedig pink. Szóval semmi esélyem másmilyent felvenni. Van 20 fehér öltönyöm, meg ugyanennyi pink. Ilyen a saját világom.
A rózsaszín akár lehetne az új fekete szín is 2011-ben. Karim Rashid szerint mindenképpen. A Moholi Nagy Egyetem előadójában fel alá sétálgatva pink felszerelésében elmesélte gondolatait a világról. Viccelődött, fiatalokat is meghallgatott. De ki is ő, aki miatt úgy éreztük egy estére, hogy Budapest a világ közepe? Rashid Kairóban született. Édesapja egyiptomi festőművész, anyja angol származású nyelvtanár. Éltek Londonban, Rómában, Kanadában. Karim itt szerzett tervezői diplomát is. Szokatlanul termékeny formatervezőnek számít, volt olyan bútor darabja, amit milliós példányszámban adtak el. A fagyi színű, buborékos formák a Rashid márka védjegyek. Vagy ahogy nyelvújítóként Karim hívja tárgyait, a blobjectek.
A színekkel különleges viszonyban vagyok, de tényleg. Mióta eszemet tudom, kapcsolatban vagyok velük, de tulajdonképpen energiát adnak. Jobban vagyunk tőlük. Igen, valamilyen módon a színek aktiválják az energiát. Igazából a munkáimban is ezt az erőt keresem talán, és ezt gondolom és mondom az életről is. Azt a pillanatot akarom megérezni, amiben éppen benne vagyok. A színek gyönyörű tünemények, érdekesek, mindig van egyfajta ízük, érzékiségük. Olyasmi, mint a zenének, amikor ezerszer és ezerszer újra meg szeretnéd hallgatni. Ezt is ezerszer akarod érezni, megérezni a dallamokat, látni a színek ezerféle variációját. Gyönyörű dolog ez.
Hogy mennyire mester a színhasználatnak, arról legjobban saját loft lakásában győződhetünk meg, ahol feleségével élnek, a szerb származású Ivana Rashiddal. ami feltűnő, hogy van New York-i otthonában a kedvenc tárgyai között egy Rubik kocka. Így érthető, hogy ezen az estén Rubik Ernő, aki köztudottan kerüli a médiát, Karim kedvéért tiszteletét tette, és különleges meglepetést készített neki. Egy dedikált, egyedi, természetesen pink kockát.
Kamaszkoromban lett egy Rubik kocka. Azóta is mindig van. Egyébként nagyon jó voltam matematikából annak idején. Jó néhány évig még a középiskolában egyáltalán nem designernek, hanem inkább matematikusnak készültem. Azt hiszem, a Rubik kocka ennek a kettőnek a szimbiózisa, nekem legalábbis. És most szerencsére ide érkeztem ma este, és lett egy rózsaszínű Rubik kockám is.
Mióta Karim tinédzser volt, sok minden megváltozott a világban. Budapesti előadásának egyik fő témája is az volt, hogy újra kellene gondolni a művészetről alkotott eddigi elképzeléseinket.
Azt gondolom, hogy a művészet a hagyományos értelemben megszűnt. A mindennapi életünkbe költözik át. Ott veszi át a vezető szerepet. A legtöbb művészet őszintén szólva nem lesz érdekes többé. Úgy értem, nem fogjuk érteni feltétlenül, ahogy áll magában egy szobor, elzártan valahol. Annyira felfúvalkodottnak fog majd tűnni, annyira távoli, idegen lesz tőlük. Elveszítjük a kontrollt felettük, nem értjük, és felmerül a nagy kérdés, ami valóban nagyon nagy kérdése a művészetnek, hogy hozzá tartozik-e ilyen formában a létezésünkhöz. Ezt a piros lámpát tekinthetjük itt demokratikus művészetnek? Vagy ezt a kockát tekinthetjük annak? Azt hiszem, ma a művészet a design. Mert szerintem az a művészet, ami mindenkié, amiről mindenki tud és beszélnek róla, mindenki hozzáfér. 10 évvel ezelőtt még nagyon marginális volt, és senki nem beszélgetett a dizájnról. Ma már mindenhol téma, mindenütt jelen van az életünkben.
Ha ilyen filozófikus hangulata volt a dizájnernek, akkor szerettem volna megtudni, mit üzen vajon a fiatal magyar iparművészeknek a mai este után, amit itt az egyetemen töltött velük.
A fiatal dizájnerek tervezzenek, dolgozzanak minél hamarabb, és tanuljanak, amennyit csak tudnak, mert a jó dizájnernek mindenhez értenie kell.
Budapestről Karim Rashid Berlinbe utazott, ahol nemrég adták át azt a hangstúdióval is rendelkező design hotelt, amiben a kispárnától kezdve a kádonát, a padlószőnyegig mindent ő tervezett. Úgy tűnik, a design guru a belső építészeti munkáira koncentrál mostanában.
Nyugat-Szibériától Irakig és a Volga-Káma könyöktől egészen a mai Irán területéig számos őshaza elmélet létezik, tudományos bizonyíték azonban kevés van. Agocs Gergely néprajzkutató és népzenész a népzenén keresztül vizsgálja a honfoglalás előtti helyeket. Észak-Kaukázusban 1500 dalt rögzített, és ezek egy részénél dallamazonosságot talált a magyar népzenével. De vajon ez elegendő bizonyítéke arra, hogy Észak-Kaukázusban volt a magyarok egyik őshazája? Nos, erről beszélgetünk Agocs Gergellyel és Juhász Zoltánnal, üdvözlöm Önöket. Először is, Gergely, miért indult épp a Kaukázus felé kutatni?
Azért, mert az első hitelt érdemlő írásos források, amelyek a magyarok őstörténetével foglalkoznak, oda lokalizálják a magyarokat. Tehát, hogy azt is mondhatnánk, hogy a magyar honfoglalás hadi eseménye a Kazár-Kaganátus területéről indult ki.
Milyen írásos forrásra gondol most?
Hát például a honfoglalás korának egyik legbővebb beszédű és egyetlen magyaroktól származó írása, vagy forrása, ez Tevel fia Tolmás és Kál fia Bulcsú, két magyar vezér követi jelentése, amely Bíborban született Konstantin császár, bizánci császár egyik művében maradt fenn.
Tehát ez volt az az indítópont, ami miatt azt gondolta, hogy akkor elmegy oda és meghallgatja ezeknek a népeknek a népzenéjét.
Igen, én azt gondoltam, hogy nem csak az a fontos, hogy melyik volt az a ős haza a elképzelt kiinduló pontja a magyar nép vándorlásának, vagy egyáltalán keretkezésének, hanem én úgy gondoltam, hogy az is fontos, hogy útközben az őshaza és a Kárpát-medence között mi történt. Tehát ott milyen kulturális jegyekkel gazdagodott a magyarság etnikai képe.
Volt ez a sok-sok dal, ez az 1500 dal, és akkor ezekkel mi történt?
Ezeket először le kellett jegyezni kézzel.
aztán be kellett vinni a számítógéppel egy számítógépes kotta író programba, azt oda kellett adni nekem. Nekem kellett írni egy programot, amelyik abból a programból átkódolja olyan formátumra, amit én tudok használni, és meg kellett írni ezeket a programokat, amelyek elemzik ezeket a dallam sokaságokat. Tehát itt arról van szó, hogy van 1500 karacsály dallam, 2500 magyar dallam, keresd meg benne hasonlókat.
Értem. Megmutatja, hogy mire jutott?
Hát ez például egy karacsály magyar ábra. Először megnagyítjuk egy kicsit. Itt azt állítom, hogy minden pont egy népdalnak felel meg, és lehet tudni, hogy miért. A zöldek a magyarok, a lilák pedig a karacsályok. És hogyha most arra vagyunk kíváncsiak, hogy melyek a közös dallamok, akkor itt varázsunk egyet, és akkor ezek a piros vonalak, ezek csak olyan párokat kötnek össze, amelynek az egyik tagja magyar, a másik pedig karacsály. Ez a rendszer pedig valójában egy többdimenziós pontrendszer, tehát hogyha ezt így megforgatom, akkor az is látszik, hogy ez egy nagyon világos struktúrán szerveződő rokonsági szisztéma, ami azt jelenti, hogy nem adhok véletlen párhuzamokat találtunk, hanem bizonyos dallam stílusok, zenei stílusoknak a párhuzamát, az sokkal többet jelent annál, mint hogyha mutogatnánk néhány szép párhuzamot.
És akkor vannak olyan dallamok, amit ott talált ezek között, a karacsály dallamok között, ahol mondjuk az én fülem is fölismerni a hasonlóságot?
Egy Nogai papa például elénekelt nekünk egy olyan dallamot, ami hangról hangra, tehát vele együtt lehet énekelni magyarul a tavaszi szélvizet arasztot. De a több ilyen nóta van, tehát Nógrádi, vagy nagyon sok moldvai dallamot találtunk.
Ezért gondolom, ez egy nagyon nagy élmény lehetett, nem?
Persze, hogy nagyon, nagyon ilyen felemelő, és azért is vittem én a Zolinak ezt az anyagot, mert én hát hallottam ezt a rokonságot, és nagyon sok mindent így első látásra meg lehetett alapítani, hogy jé, hát hisz ez a, én nem tudom, reverinda-rinda. De én mindig valahogy úgy
De más az a tudományos módszer, nem? Tehát, hogyha ott van egy ilyen bizonyíték,
hogy... meghatároz az élmény. És ezért akartam egy exakt rendszeren végigvezetni ezt, hogy lám, mit mond a gép, hamar van egy ilyen...
Igen, amikor csak a számok beszélnek, és ez most, ez az ábra, ez mit mutat?
Itt a számok beszélnek. Az oszlop magassága azt mutatja, hogy a karacsály dallamoknak hány százaléka hozható kapcsolatba egy adott népnek a dallamaival. És ezek között, hogyha megnézzük, akkor látjuk, hogy a magyar a legmagasabb.
Lehet, hogy a zene jobban megőriz bizonyos dolgokat, mondjuk, amit például még a nyelv sem?
Természetesen. Hiszen a nyelvet sokkal könnyebb, úgymond külső behatásokkal bombázni. Ugye itt van a magyar nyelv, nagyon szépen le lehet képezni a különféle állomásait a magyar nép alakulásának, vagy a magyar nép őstörténet vándorlási folyamatainak, hogy mikor, milyen népekkel értünk együtt, vagy akár ma is nézhetjük, hogy hány szó éri a magyar nyelvet.
És a zenére ugyanez nem igaz?
A zene sokkal konzervatívabb valami. Tehát azt nem lehet olyan könnyen, persze Zoli, ez erről más mond.
Nem, pont ez.
Ezt mondom, akkor nagyon jó.
A zene is egy nyelv, azt érezzük, de azért olyan nyelv, mint hogyha a beszélt nyelvünkön csak versbe beszélhetnénk. Tehát csak zárt alakzatok vannak, és hát a beszélt nyelv az pont arra van, hogy minden helyzethez tudjon alkalmazkodni, ezért aztán alkalmazkodik is. Viszont ez meg azért van, hogy ezeket az alapüzeneteket, amik benne vannak a gyönyörű, szépen megformált dallamszerkezetben, ezeket nehogy már elfelejtsük. Ezért egész biztos vagyok benne, hogy a zene az konzervatívabb valóban, mint a nyelv.
Ők tudnak rólunk?
Az utolsó pásztor tud arról, hogy a magyarok a karacsályoknak és a balkároknak közeli rokonai. Tehát a minisztertől a pásztorig mindenki úgy fogadott minket, hogy fú, testvérek, hát de jó, hogy meglátogattok minket.
Szóval mit lehet mutatni azon a hangszeren, mert hogyha van egy pisztoly, akkor annak el kell sülni.
Így van, legalábbis írik. Hát eljátszom egy vagy két párhuzamot. Az egyik az egy ilyen lassabb nóta lesz. Előbb a karacsályt, aztán pedig a szilárdságit. A magyar.
van egy, a Tepena az a termékenység istene, az ősvallásukból megmaradtak ezek az istenségek. Ők minden aratáskor elénekelik, hogy ojra, ojra, Tepena, ojra, Tepena, Tepena, szösz baremisz, ojra, Tepena, szomorú az idő, nem akar változni, nagy átok van rajta, miért tudlak szeretni? Tehát váltogathatnánk tényleg, a magyar és balkár, ez éppen egy balkár nyelvű szöveg volt, tehát a magyar és balkár verszakokat is, és hát ugyanarra a dallamra énekelnénk.
És akkor most nagy kaland vár magukra, mert májusban akkor újra mennek.
Igen.
De most főleg már, rád, most már mind... én először.
Igen, most először.
Igen, most megnéznénk a legkeletebbi csoportját az észak-kaukázusi törökségnek. Ezek a kumükök és a dagesztáni nogajok. Ugye Dagesztán legnagyobb népcsoportja a kumük. Énekeltek nekem balkárok kumük nótákat is, és hát gyönyörűen passzolnak azok is ebbe a mi zenei rendszerünkbe, úgyhogy nagyon sokat várunk. De ami nagyon fontos, hogy nem voltak kitelepítve, hogy a karacsajokat, balkárokat Sztálin kőkeményen deportálta. 1945-ben, a kumüköket viszont nem tudta. Túl sokan voltak, és rossz nyelvek azt mondják, hogy ők meg is váltották magukat pénzen. Úgyhogy ők ott maradtak, és ezért azt reméljük, hogy ez a zenei kultúrájukban is látszik, tehát nem lett ott semmi kisöpörve, megszüntetve.
Nagyon izgalmasan hangzik, és én nagyon szeretném, hogyha amikor onnan hazajönnek, akkor eljönnének és elmesélnék, hogy mit találtak.
Köszönöm
szépen, hogy beszélgettünk. A kassai aranykincsek a Kárpát-medence valaha volt legnagyobb kincslelete, amit eddig egy különleges páncélteremben őriztek. De a kassai múzeum rekonstrukció miatt a lelet utazásba kezdett. Megjárta már a pozsonyi várat, aztán Prágát, és most nálunk a Magyar Nemzeti Múzeumban mutatták be. A biztonsági őrök védőgyűrűje mögött egészen pontosan 2923 aranypénz és érme mesél el 2923 történetet a Kuruc-Labanc világról, a hajdani uralkodóházakról és persze Európa pénzverdéről. Az aranykincsek megtalálása a múlt század elején legalább annyira volt kalandos, mint az elrejtése a 17. század végén.
Akkor kezdjük a kincsek elrejtésének történetével. Tököli Imre a Kuruc király már 4 éve ostromolja a Labanc érzelmű kassát, bent a városban pedig a szepesi kamara egyik magas rangú tisztviselője érzi, hogy baj lesz.
Amikor már úgy látszott, hogy a kurucok be fogják venni a várost, ekkor döntött úgy a szepesi kamarának, a császári pénzügyi igazgatás egyik legfontosabb kelet-magyarországi központjának az egyik vezetője, hogy ő a családi kincsét a kamara épületében el fogja rejteni, és az egyik ajtó alatt elásta. És aztán nem tért vissza, ugye?
Most ugorjunk az időben, vagy 250 évet. 1935-ben egy füllett augusztusi délelőttön a hajdani kamara épület rekonstrukciója során a munkások ásás közben egy rézedényt találtak. De innen már folytassa a kissé megfáradt szlovák kurátor, aki 3 napig volt ebbe a páncélterembe bezárva 4 kézláb, majd 3000 érme és 9000 gombos tűtársaságában.
Szétszórták, szétszették ezt a leletet, és befutottak a első ékszerészboltba, akkor ezt pénzesíteni akarták, csak mindjárt rájöttek a rendőrök, és hamarosan pár órán belül összegyűjtötték, hát remélhetően az összes érmét.
Voltak, akik egy parkban próbáltak túladni az érméken, de ők is lebuktak. Ráadásul a megtalálói jutalomtól is elestek, ami nem lett volna kis összeg. A lényeg, hogy a lelet egyben maradt, és most itt van nálunk. Mi pedig vigyázunk rá ebben a múzeumi trezorszobában.
Ezt annak idején úgy tervezték meg, hogyha körülötte leomlik az egész Nemzeti Múzeum, ez mint egy zárt doboz, egy fekete doboz, akkor is megmaradt volna. Tehát ez tűz, robbanás biztos állítólag, de még atombomba támadást is kibírna.
Megnyugtatásul azoknak, akik a koronázási palástért aggódnak, az is itt van a teremben, biztonságban, csak elrejtve. Még ennyi fém sem érheti, mint most az érméket. És hogy a Kárpát-medence legnagyobb aranykincs lelete mennyit is érhetett annó?
Ez a kincs például körülbelül átszámít, hogyha az összes részét összeadjuk, az aranyláncot, az emlékérmeket és a forgalmi aranypénzeket, körülbelül 3500 dukátot jelent. És tudjuk, hogy a kamara elnöke ebben az időben 2400 dukátot keresett évente. Tehát neki gyakorlatilag egy másfél éves fizetése volt. Viszont ha megnézzük, hogy egy napszámos mennyit keresett ebben az időben, neki körülbelül 150-160 évre jött volna ki, hogy összegyűjtsön egy ilyen kincset.
Az aranykincsben ott van az európai monarchiák története a 14. századtól a 17-ig, de váratlanul felbukkan egy trákiai szál is Krisztus előttről, ami aztán az esztergomi érseknél Fráter Györgynél végződik.
legizgalmasabb darab, vagy a legérdekesebb darab ebben a kincsben az az egyetlen trákiai eredetű aranypénz, amit ugye időnként azt mondják rá, hogy hamisítvány, de nem hamisítvány, illetve nem 16. századi készítmény, hanem ez egy valóban ókorban készült darab. Az tény, hogy nem Lüsimakosz trák királynak a verete, aki 280-ban Krisztus születése előtt meghalt, hanem vagy egy 200 évvel később készült az egyik Fekete-tengerparti városban. És ezek aztán elterjedtek tulajdonképpen még Erdély területén is, ahol éppen a 16. században kerültek elő belőle a hatalmas nagy kincsek. Az egyik az pedig Fráter György nevéhez fűződik, és egyesek szerint az ő megölésében talán annak is szerepe volt, hogy ezt a aranykincset tőle elvegyék.
Néhány látogató közben vérszemet kap, meglátva a kurátor kezében Zsigmond és Mátyás aranyforintját, és bíztatják, hogy egy se csak el bátran, majd ők elkapják. Végül is csak 3,5 gram, de ami a karátokat illeti, egyáltalán nem mindegy, hogy miből verték mondjuk a velencei dukátot.
Aranypénzeket nem lehet 18 karátos aranyból verni, mert túl merev hozzá, és megreped, eltörik. Tehát ezért az aranypénzek mind minimum 22 karát fölötti finomságú aranyból készültek. Tehát a magyar aranyfőnt az 23,3 karátos arany volt, tehát gyakorlatilag színarany. És majdnem az összes pénz, néhányat leszámítva, ilyen finomságúból készült. Tehát persze voltak a egyenlők között is még egyenlőbbek, tehát a velencei, firenzei, meg a magyar dukát az mindig kiemelkedett az Európába vert pénzek közül, de akkor is körülbelül egyenlő értékük volt.
Micsoda aranykor lehetett ez? Semmi infláció, semmi monetáris vita, de pénzt váltani azért valahogy mégiscsak kellett. De hogyan működött egy hajdani pénzváltó, amikor több ezer valuta nem volt?
Már a 14. századtól ismertek ilyen kereskedői kézikönyvek. És majd a nyomtatás megjelenésétől kezdve 16-17. Században már képpel ellátott könyvek, amiben a kereskedő meg tudta nézni, kikereste, mondjuk kapott egy ilyen pénzt, kikereste belőle, hogy hopp, magyar dukát, az mennyit ér, hogy lehet azt átszámítani mondjuk németalföldire.
És most arról, hogy hogyan lesz a szigorúan mérlegelt karátokból divat történet.
Például mondjuk az erdélyi fejedelmek portré megjelennek itt, ugye egyfelől olyan a kor legmodernebb páncélruháiban vannak, tehát egy Shakespeare hős, ugye hasonló karakter és jelmezben, meg a buzogányával és a dübörgő, gyönyörű mellvértjével. Ugyanakkor a csimbókos frizurája, ami Nyugat-Európában nem volt ismeretes, mutatja a sztambuli divat, ugye a török udvar hatását Erdélyben és az erdélyi fejedelmi udvarban. Tehát Gyulafehérvárat nem csak Hágára figyeltek, és Londonra, és Párizsra, hanem Konstantinápolyra is, és akár Moszkvára is.
Ami első Ferdinándot illeti, nos ő a páncélos megjelenés híve volt, aranyérméje pedig a kiállítás unikuma.
A legértékesebb darabja bizonyára 1544-ben készült Körmöcbányai emlékérme első Ferdinánd tiszteletére, és ez azért értékes, mert egyrészt ez a 50-56 gramnyi aranyból készült, és egyetlen egy példányból ismert a világon.
A kassai aranykincsek Európa és a történelmi Magyarország históriája érmékben elmesélve, csak jól kell tudni olvasni. És ehhez nem kell más, csak egy kis idő és egy jó nagyító. Meglátják, megéri.
Csak úgy hívják az aranyfuvolás ember. Mert hogy 24 karátos hangszerével vált világhírűvé? Ő Sir James Galway, a világ egyik legismertebb fuvolaművésze, aki Budapesten nem csak fuvolázott, hanem vezényelte is a művészetek palotájában a Concerto Budapest zenekart. Alacsony férfi szarukeretes szemüveggel csíkos bőröndöt húz maga után. Ez a jókedvű ír fickó a látszattal némileg ellentétben a világ leghíresebb és legviccesebb fuvolistája, Sir James Galway. Aki lelkesen veszi elő színarany fuvoláját a kis csíkos bőröndjéből, és valahogy még mindig nem hisszük el neki, hogy egy élő legenda. Pedig fiatal rajongói is beszöktek a művészetek palotájabeli koncertjének próbájára. There you go.
Good for scratching the back. Okay, here we go.
És aztán úgy vezényli a Concerto Budapest zenekart, és úgy játszik a fuvolán, hogy mindenkinek leesik az álla. Elhisszük, hogy igen, ő az, aki fuvolázott már II. Erzsébet királynőnek, II. János Pál pápának, Bill Clintonnak, és zenélt a Pink Floyddal a berlini falnál. Nem csak, hogy ő a Mozart darabok legjobb előadója, de Nagy-Britanniában zenei érdemeiért lovaggá is ütötték. Sőt, az ő nevéhez fűződik a Gyűrűk ura filmzenéje is. És hogy mit tud? Például ennyi hangot eljátszani egy levegővel. You can play a scale in three octaves in one breath. Tavaly volt 70 éves, de az energia egyszerűen árad belőle. És azt mondja, ő nem játszani, hanem énekelni akar a fuvolán.
Amikor iskolás voltam, az iskolának nem volt semmilyen hangszere, se zongora, semmi. De az egyik tanárnak volt egy hangvillája. Fogott egy A hangot a hangvilláról, és azt mondta, hogy jó, akkor most skálát énekelünk. Így megtanultunk szolmizálni, aztán énekelni. Akkor tanultam meg ezt a dallamot énekelni, és azóta tudom, hogy a hang tisztasága a minden, hogy játszani is így kell.
Még jó, hogy ilyen egyszerű, majd mi is megpróbáljuk. Egyébként Sir Galway-ből majdnem hegedű művész lett. A dolog csak néhány szón múlott.
Már játszottam hegedűn, mielőtt elkezdtem fuvolázni, de az a hangszer sok-sok ír szónak volt az otthonnak. És amíg játszottam, ők megették a hangszert. Amikor megfordítottam, mindig kiesett a sok faforgács. Szóval végül feladtam a hegedű játékot, és elkezdtem fuvolázni.
Sir Galway karmester is véletlenül lett, akkor, amikor csak fuvoláznia kellett volna.
Volt egy vicces idős holland karmester, aki azt mondta, én most beülök és meghallgatom a darabot, és átadta nekem, hogy te csak dirigálj. Aztán azt mondta, hogy oké, akkor koncerten majd én fogok vezényelni, mire én, dehogyis. Te nem dirigáltál a próbák alatt, honnan tudjam, hogy mindent jól fogsz csinálni.
Sir James Galway karmesteri módszereit egyenesen egy híres dirigenstől, Lorin Mazeltől tanulta, aki szerint a partitúrát visszafelé kell megtanulni.
Egy dolgot mondott nekem. Az emberek elfelejtik a dolgok végét nézni, mert minden nap a kezdetnél indulnak. A végén kell kezdeni a darabot, és úgy haladni visszafelé, tételenként végig, majd az elejétől újra eljátszani.
Ez volt tehát egy rövid és exkluzív gyors talpaló karmester és fuvolista kurzus Sir James Galway-jel, aki egyébként is szeretne létrehozni egy internetes zeneiskolát, ahol ő tanítana. Mi mégis azt hisszük, hogy nem csak ezek a titkai, hanem az a humor, amin keresztül bármilyen zenekarral vagy bárkivel kapcsolatot teremt. Nem veszi magát túl komolyan, még akkor se, ha éppen arra kérik fel, hogy eljátsza a Gyűrűk ura film zenéjét.
You know, I nearly didn't do this.
Ja, az hát tudja, az majdnem nem is vállaltam el, mert egy nappal azután akarták felvenni, hogy véget ért egy koncertsorozat Amerikában. Ezért azt mondtam, nem, ez túl fárasztó, hogy egyik reptérről a másikra szaladgáljak. Elgondolkoztam egy picit, és azt mondtam, hogy mekkora hülye vagyok, ha én nem vállalom el, akkor valaki más fogja megcsinálni.
És most egy magyar komoly zenei sikerről. Hatalmas ováció, és még Steve Reich is állva tapsolt az Amadinda ütőegyüttes koncertjén Stockholmban. A magyar muzsikusok korunk legkiemelkedőbb zeneszerzőjének 75. születésnapjára rendezett fesztiválon léptek fel. Steve Reich 2006-ban a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben ünnepelte 70. születésnapját. Három évvel később az Amadinda ütőegyüttes felkérésére készült műve, a Malé Quartet ősbemutatóját is itt tartották. Ezt játszotta egyébként most nagy sikerrel svédországi koncertjén is az Amadinda. És akkor most jöjjenek az aranymetszés képes hírei.
Civitas Fortissima, a legbátrabb város. Ez Balassagyarmat, ahol a lakók minden évben megemlékeznek egy több mint 90 éves hőstetre, amikor a Nógrád megyei város fellázadt a csehszlovák megszállás ellen.
Maga a cím a Civitas Fortissimának a fordításából származik. Ezt 2005-ben nyerte el a város ezt a címet hivatalosan. Ez a csekkiverés eseményéhez köthető, ami 1919. január 29-én történt a városba. A már két hete itt állomásozó cseh és szlovák csapatok gyakorlatilag a csehszlovák köztársaság részének tekintették a várost, és ez ellen lázadtak fel, szerveztek ellenállást a helyiek.
A balassagyarmatiak bátorságáról városszerte több tábla és szobor tanúskodik, az idei évfordulóra pedig újabb emlékhelyet avattak a Madás mozi épületében. A hősök termében levéltári térképek és fotók mellett civil adományokat is bemutatnak. Ez a makett a balassagyarmati vasútállomás 1919-es állapotát tükrözi, és még egy osztrák páncélvonat is ott áll a sineken.
Napok alatt Ipolyság és Losonc is megszállás alá került, és amíg ez a vonat itt tartózkodott, addig ez kellő elrettentő erő volt. 14-én aztán visszavonták a szódra, és 15-én hajnalba a cselégió pont a vasúti töltésen be is vonult Balassagyarmatra.
A Hősök terme kiállítása Madács Filmszínház épületében a mozi nyitvatartási idejében előzetes bejelentkezés alapján tekinthető meg.
Hogy minden jött-ment utat talál szívedhez, ezt nem bírom tovább.
Jobbat nem tudtam érni, és bizonyos, hogy nem is fogok, írta Molière a Mizantrópról, amelyet 23 év után újra játszanak a Katona József Színházban. A Mizantróp Molière egyik legszemélyesebb műve, sokak szerint a főhős Alcesz maga az író, aki ki akar vonulni a társadalomból, mert tapasztalata szerint mindenki képmutató, hízelgő és pozícióhajház. Zsámbéki Gábor változatában a cselekmény most játszódik, ezért frissítették a darab szövegét Petri György 1988-ban bemutatott változatához képest.
Petri már eleve tett egy nagy lépést ebbe az irányba. Tehát a korábbi formahű fordításokhoz képest ő egy sokkal lazább és maibb, élő beszédszerűbb nyelvet használt. De hát megmaradtak bizonyos rekvizitumok, udvar, király, márki, amik utaltak arra az eredeti környezetre. Hát ezeket most kigyomláltuk a szövegből.
Gondolítom, ezennel megszabadítalak! Mindent, amit mondtam, visszavonok!
A főbb szerepekben Fekete Ernő, Ónódi Eszter, Kocsis Gerge és Fullajtár Andrea. A próbákat és a premiért nehezítette, hogy meghibásodott a fűtés. Az átmeneti lehűlés azonban senkit sem zavart. A nézők vastapssal köszöntötték az előadást. Lebegő csillaggyökerek és az elmosódó álomlények tánca. Csurka Eszter elvarázsolt műtárgyaiból nyílt kiállítás a Kiscelli Múzeum templom terében. A levegőben úszó ékszerek, szobrok és festmények alatt a tátongó sötétség jelzi a tenger mélyét, ahol a képzeletbeli búvár, aki ezúttal maga a közönség, elmerülhet és felemelkedhet. Csurka Eszter Vágy című kiállítása március 20-áig látható Budapesten a Kiscelli Múzeum templom terében. És ami még lesz az aranymetszésben. Magyó mintás fülbevaló és hímzett farmer.
Gyönyörű a magyar népművészet, és versenyez bármelyik népművészetével.
Újjászülető népművészet a kortárs dizájnban. Szerelem, pasta, tenger. Egy keserédes film a török Ferzán Özpetektől.
Összesen 8712 népművészeti alkotás, ami végre megtalálta a saját helyét. A Népi Iparművészeti Múzeumot 2004-ben csatolták a Hagyományok Házához, leltár és saját kiállítóhely nélkül. De a népi művészet nem csak a múzeumban él. Motívumaival egyre sűrűbben találkozhatunk az utcán is. Legyen az egy matyóhímzéses fülbevaló, vagy egy népi motívumos farmer.
Mázas kerámia edényektől a matyó mintás fülbevalókig, sárközi szűttesektől a népies farmerekig. Ha nem is egy helyen, de egy időben. De kezdjük az elején. Több évtized után a népi iparművészeknek újra állandó kiállítóhelyük van Budapesten. Itt bárki nyomon követheti hagyományos motívum és formakincsünk változásait, ami sokszor a tárgyak funkciójáról árulkodik.
Egy közvetlen használati tájnál, vizes kancsónál például elég kevés díszítés is hozzá, vagy egy hétköznapi viseletnek a bárány melleséhez például kevés díszítményt használnak. Abban például, ha ez ünnepi, és már meg is mutatják a maguk gazdagságát és a szépségét, és ez azért is folyik, hogy a társadalmiságukat is erősebben jelentkezik, ekkor már a díszítettség sokkal erősebb.
Így egy-egy tárgycsoporton belül is felfedezhetünk alapvető különbségeket, sőt megesik, hogy egy tárgy az eladhatóság miatt változik formailag.
Például a miskakancsó, ami bortárulásra szolgált, és a pálinkás butella, ami megint egy ilyen
egy ilyen személyes tárgy volt, hiszen olyan feliratokat kapott, ami az egyénre szabott volt. Ott például egy nagyon-nagyon régi hagyományos formakincs él tovább, ugyanakkor meg felfedezhetjük már, hogy a turizmusnak már nagyon picit készítettek, hogy egy nagyon-nagyon nagyot készítettek, mint mesterremek.
Persze az is előfordul, hogy a népi dizájn nem formájában, hanem technikájában változik. Így lehet egy népies kancsó akár egy modern lakás dísze.
Ez a nagyon érdekes színű kétfüles kerámia edény, ez az összeöntegetett mázakból készült.
A technikák változása még nem okozhat félreértéseket, de a motívumok variálásánál nem árt óvatosnak lenni. Egy-egy ábrának is jelnek ugyanis a népművészetben fontos jelentése lehet.
Például Kalotaszegen megvan pontosan a különbség, hogy mi való a legénykének, mi való a házasulandónak, és mi való az öregembernek. Most ezt mindenki tudta, mint egy személyigazolvány, a vásárban le tudták egymás viseletéről olvasni azt, hogy ki milyen korú, mi honnan jött.
Hagyományos motívumaink azonban ma már nem csak a népművészeti alkotásokon, hanem mindennapi öltözékünkön is megjelenhetnek. Egyre több tervező fedezi fel ugyanis, hogy ezek a minták akár egy farmeren is jól mutathatnak. Persze ilyenkor a motívumok hagyományos jelentése már nem annyira fontos.
Tisztán esztétikai kérdés számunkra, hogy most föllapozunk régi gyűjtéseinket, amiket csináltunk, hogy elmegyünk egy múzeumnak a gyűjteményébe, és ott egyszerre bökünk rá, hogy úristen, na ez gyönyörű, ezt. És akkor ennyi, tehát nincs egy olyan dolog, hogy eldöntjük, hogy idén ezt a tájegységet dolgozzuk föl.
De vajon miért éppen a magyar motívum és formavilágra alapozva tervezték meg a Blue paprikások kollekciójukat?
Gyönyörű a magyar népművészet, és versenyez bármelyik népművészetével, csak éppen nálunk valahogy ez egy picit ilyen elfeledett dolog, vagy kicsit olyan ciki.
Ráadásul a népviseletek szabásvonalai a 21. századi nőknek is előnyösek lehetnek.
Ez az öltözetünk nagyon visszafelel egy ilyen régi népi viseletre, ahol nagyon szépen mutatják a szabásvonalak, hogy mi az, ami fontos egy nőn, mi az, amit ki szeretnénk emelni, és mi az, aminek üzenete van például. Tehát, hogy ezek a szabásvonalak karcsúsítják a derekat, tehát egy nagyon szép nőies formát próbál előhozni.
De nem csak a magyar tervezőket ihleti meg a népművészetünk. Bruna Brazíliában született, de magyar párjának köszönhetően már évekkel ezelőtt megismerkedett motívumkincsünkkel.
Mikor 10 évvel ezelőtt itt jöttem, mint turista, hogy mikor sétáltam a Váci utcánban, és a vásárcsarnokban, hogy láttam, hogy volt egy érdekes ezek a kék festő technika, amit soha nem láttam valami olyasmi. Volt ezek a macho hímzés, volt a kalocsai csípkek, volt hát rengeteg ilyen dolog, amit én mindig gondoltam, hogy miért nem használjunk ez, mint iparművészet.
Bruna ma már Budapesten él, és csodaszarvasos szerencsekarkötőket és matyó mintás ékszereket tervez.
Mindenhol mindenki ugyanaz használ ezek a termékek, mint hímzés, mindig az ugyanaz a színekek, és gondoltam, hogy van valami lehetőség, hogy tudok valami más csinálni, ugyanaz ezek a formával, de csak egy picit modernebb kontextusban.
És hogy miért pont matyó? Mert ennek a mintának nem csak modern formája, de legendája is van.
Ez nem csak egy virág fülbevaló, ez egy hagyományos magyar matyó hímzésből. Van egy hely, ahol ez a motivumák kezdődött, és ez egy jó fúzió a kultúra és a divat kategóriák között.
Népművészetünk tehát mindennapjainkban is jelen lehet. És már nem csak hagyományos formájában, hanem újra gondolva, beleillesztve a 21. századi formakultúránkba.
Megszüntették a Nagyváradi Állami Színházat. Az elmúlt napokban ezt lehetett olvasni a kulturális hírekben. De a főcímek nem csak a bulvár sajtóban félrevezetőek. Szóval a hír ebben a formában nem igaz. Nem megszüntették, hanem létrehoztak 2 új szervezetet egy épületben. A Josif Vulkán és a Szigligeti Ede Színházat. A szála kibogozásában Darvai Nagy Adrien színháztörténés segít most nekem, aki egyébként nagyváradi születésű. Akkor ez most azt jelenti, hogy külön egy román és külön egy magyar társulatot hoztak létre?
Nem, ez eddig is azt jelentette, hogy volt egy román és volt egy magyar társulat. Azt hiszem 55-ben alapították a román társulatot, az államosításkor lett Nagyváradi Állami Magyar Színház, a Szigligeti Színház.
Ehhez képest mi ez a változás, vagy mitől volt ez a hír, hogy megszűnt a Nagyváradi Színház?
A helyzet az, hogy eddig az Állami Színház Nagyváradon egy kéttagozatos színház volt, román és magyar színház tagozatként egyazon épületben, egyébként továbbra is egyazon épületben lesznek, és ezt nevezték Állami Színháznak. Most, amikor szétválasztják a két színházat, a Szigligeti Színházhoz fogják a Magyar Bábszínházat is csatolni, illetve a Nagyvárad Táncegyüttest, amelyiknek egyébként nagyon jó dramatikus táncjátékai is vannak, tehát a témától nem idegen. A román színházhoz pedig a Jossi Fulkán színházhoz kerül majd a Krisána táncegyüttes, illetve a Bábszínház román tagozata.
Mi ennek az értelme, Adrián?
Rengeteg, ugyanis ez egy 20 éves kérése mindkét társulatnak. Teljesen más a közönsége a magyar színháznak, és más a román színháznak. Az a különbség köztük eddig, hogy a Magyar Színháznak nem volt igazából művészeti vezetője. Mindig lelkes, vagy erre rákényszerülő színészek vállalták el azt, hogy társulatvezetőként dolgoznak a román vezérigazgató mellett. Nem pályázattal, nem is kinevezéssel igazán, hanem egy ilyen furcsa formális pályáztatás volt, tulajdonképpen személyre szabottan, és akkor ő az ügyes-bajos dolgait intézte a saját társulatának. Ez sajnos azzal járt, hogy művészileg a Nagyváradi Színház nagyon gyengélkedni kezdett. Olyan rendezőket hívtak, akik éppen ráértek, volt, aki el se jött.
Ha jól értem, akkor a Nagyváradi Színház nem magas művészi színvonalon működött az utóbbi években legalábbis, hanem inkább egy ilyen szórakoztató népszínház.
Nem, még ez sem sajnos, mert a szórakoztató népszínházat is nagyon jól lehet csinálni.
A cikkekben úgy lehetett érteni, hogy sajnálkoznunk kell, tulajdonképpen akkor örülnünk kell.
Nagyon kell örülnünk, különösen azért, mert most híreket is kaptam, és úgy néz ki, hogy valószínűleg az lesz a művészeti igazgató, akit a társulat is szeretne. És hogyha ez valóban így van, akkor hamarosan már nem ilyen összefüggésben fogunk hallani a Nagyváradi Szigligeti Színházról, hanem egyike lesz majd talán reményeink szerint a legjobb társulatoknak a határon túl.
De vajon ma mi a határon túli színházak feladata?
A határon túli színházaknak ugyanaz a feladatuk, mint bármely színháznak. Most már legalább 89 óta az anyanyelv az nem védendő, az nem cél, hanem eszköz. Nyugodtan lehet ezt használni. Ami viszont cél, és ez a Nagyváradi Színháztól kezdve a Kolozsvárig, ahol a legjobban sikerült, mindenütt a fő cél, hogy a színházi nyelvet építsék. Vannak olyan színházak, amik azt választották, hogy inkább ilyen népszínházibb, nemzetiségi színházként működjenek, és többen a Kolozsvári Színház mellett is azt választották, hogy a színházi nyelv fejlesztésével, a művészet szolgálatával a színházi nyelvet, a teátrálisabb célokat tűzik ki maguk elé, és mint színpadi műhely dolgoznak. A Kolozsvári Színház, ami valóban nem csak határon inneni vagy túli méretekben az egyik legjobb színház Európában, hiszen ne felejtsük el, hogy az Európai Színházi Uniónak a Katona József Színház kiválásával az egyetlen magyar nyelvű társulata és magyar nyelvű tagszínháza mellékesen a legrégibb folyamatosan működő magyar nyelvű hivatásos színház.
Úgy látom, hogy a legtöbb magyarországi színház próbálja fölvenni a kapcsolatot a határon túli színházakkal, közvetlenül is előadásokat hívnak meg és kapcsolatot tartanak.
Rájöttek arra, hogy az a társulati szellem, az a kulturális együttélésből következő érdekesebb, izgalmasabb színházi nyelvi, színházi hozzáállás, ami a határon túli színházaknál nyilvánvalóan megvan, az példaértékű, és az nagyon jó lenne a magyarországi színházakban is egy kicsit ellesni, megtanulni.
Köszönöm szépen! Budapesten járt Ferzán Özpetek. A Szemközti Ablak című Karlovy Vary Filmfesztivál fődíját elnyert film rendezője. Azért jött, mert bemutatták a magyarul Szerelem Paszta Tenger címre keresztelt moziát. A török származású, de Olaszországban élő Özpetek annak ellenére is eljött Budapestre, hogy éppen akkor vehette volna át Báriban a Nemzetközi Film és Televíziós Fesztiválon azt az 5 díjat, amit éppen a Szerelem Paszta Tengerért kapott, ami ezúttal egy igazi olasz végjáték lett.
Ő Ferzán Özpetek, a híres török filmrendező, aki aknákat, na meg újságírókat kerülget Budapesten. Legújabb filmjének, a Szerelem Paszta Tengernek, aminek bemutatójára érkezett, ugyanis az eredeti címe Kóbor aknákat jelent szabad fordításban. És hogy hol vannak ezek a kósza aknák ebben a tengeres, mámoros, érzelmes moziban, ahol mindenki imád enni, és ami olaszabb az olasz vígjátékoknál? Hát valahol ott, hogy egy dél-itáliai tésztagyáros család fiai nem merik bevallani azt, hogy valójában mire vágynak, és kik is szeretnének lenni. Tomászó például író, és a legkevésbé sem a tésztaüzem örököse. Lesz is ebből galiba, bár a nagymama és a római barátok igyekszenek mindent elsimítani. Ferzán Özpetek azt mondja, semmit nem rendez meg, ami még nem történt meg vele, vagy ismerőseivel.
Amikor a filmben Tomászó az asztalnál másodszorra kocogtatja meg a poharakat, hogy író akar lenni, hát azt a jelenetet a saját életemből vettem. Az apám bizonytalannak, valami száguldó cirkusznak tekintette a filmezést, és nem támogatott, mert valami biztos állást akart nekem, hogy mérnök vagy orvos legyek, és mindig izgult miattam. Azt hiszem, a szülők nagyon sokszor az aggódást összetévesztik az aggodalmaskodással, hogy mit eszik, mit iszik a gyerek, jaj, meg ne fázzon, de nem ez a lényeg, hanem hogy mire vágyik, mit szeretne tenni, és hogy mik a motivációi. És gyakran a legfontosabb dolgokat nem kérdezzük meg.
Hát lehet, hogy Ferzán Özpeteket az édesapja nem támogatta a filmezésben, de regényes családja nőtagjaitól megkapta a legfontosabbat, élettörténeteket. A nagyanyja Pasák felesége volt az ottomán birodalomban. Édesanyja és édesapja pedig elváltak, de halálukig együtt éltek a legnagyobb egyetértésben. A nővére meg Miss Törökország lett, és 3-szor hagyta el férjeit. És valahogy ebből születnek az olyan alkotások, mint például a Török fürdő, a Tudatlan tündérek, vagy a Szemközti ablak, ami a Karlovy Vary Filmfesztivál fődíját is elnyerte.
Ezeknek az izgalmas nőknek a mesélő kedve hatott rám, bár talán ezt eddig nem is fogalmaztam meg magamnak. Hihetetlen ereje van ezeknek a személyesen elmesélt történeteknek, amit az idősebb generációtól hallhatunk. Ezért nem vagyok kibékülve a telefonnal meg az internettel, mert elkorcsosít. Szeretek úgy elindulni, hogy valós az élményem, de aztán összemosom a valóságot a képzelettel, mert nem akarok egyszerűen mesélni. Mindig van benne egy csavar.
Özpetek több évtizede él Itáliában, és ha az identitásáról kérdezik, hogy ő most töröke vagy olasz, újabban egyszerűen csak azt mondja, leccsei filmrendező vagyok. És ezt most már teljes joggal kijelentheti, mert a Szerelem Paszta Tengert is ezen a környéken Puglia tartományban forgatta, és ezzel most először mozdult ki Róma környékéről.
Az a mérhetetlen kíváncsiság, az a fele barátaik iránt tanúsított érdeklődés fogott meg ezekben az emberekben, akik itt élnek, ami utoljára a 70-es években volt jellemző Olaszországra. Itt olyan, mintha az ember visszautazna az időben.
A Szerelem Paszta Tenger atmoszférája beszippant, vidáman mesél a tragikus dolgokról is, elutasításról, másságról, jó és rossz választásokról. És közben kiderül, hogy igaz, amit Ferzán Özpetek mond, vagyis, hogy a színészeire úgy tekint, mint akik nem is földi lények, hanem ufók, akiket nagyon kell szeretni, akár csak a tésztát.
Ez volt az Aranymetszés mára. Jövő héten belehallgatunk Lajkó Félix vajdasági szerenádjába, és megemlékezünk az utolsó nyugatosról, Rába Györgyről. Viszontlátásra!
Következik a Hogy volt.
meglepő jelenség.
Nem tudtam, hogy a nyomozó, akit küldenek, nőnemű.
Nyitott.
Miért itt szex nélkül? Miért ne érdeklődtették a szép matrózok iránt?
Spontán.
Ez az. Tessék, és most mi a nevetséges?
Előrelátó.
Fogadom, nem ugrom a vízbe, nem nyúlok a munícióhoz, és nem beszélek idegennel.
És kiváló utánzata a hegylakónak.
Dobd el a pisztolyt, vagy levágom a fejed!
A csábító nyomozó.
Ennyi?
Ma délután az M1-en.
Kiváló programot ajánlunk ma estére. Hatalmas nyereményekkel, izgalmas játékokkal, sztár vendégekkel, humorral, sok-sok zenével, nagyszerű hangulatban a Szerencse Szombat közel egy órás műsorában. Nem bánják meg, ha velünk tartanak. Jó szórakozást!
Már kezdetén pontosan tudtam, hogy kik az a pályámon azok,
mestere,
akikre figyelni kell. Akik, ha bukok is vele, akkor is ő a mester.
Megérteni egy színdarabot csak akkor lehet, ha ismerjük a végét. S tudjuk, hogy mire ment ki a játék. Az elején nem tudjuk még. Az életünkkel is így vagyunk.
Villanófényben. Holnap délután az M1-en.
Kétsebességű lesz Európa, és milyen lehet az euró jövője? Nagy politikai és világgazdasági viták az évente szokásos svájci csúcstalálkozón. Az egyiptomi lázadás nem csillapodik. Marad a kérdés, képes-e a Nobel békedíjas együttműködni a tábornokokkal, vagy már ez is kevés?
Panoráma. Holnap délután az M1-en.
István király egy bizánci ritusú apácakolostort alapított itt a Veszprém melletti völgyben egy görög kislány kedvéért.
Azért van ebben valami hátborzongató, nem? Ez a kicsi, törékeny, 50 évesnél idősebb bácsi a magyar állam alapítója.
Magyarország története. Holnap délután az M1-en.
A lóerők, a sebesség és az ügyesség harca a Motorsport magazinban. Hétfőn este az M1-en.
A közvetítés támogatója a Hell Energiaital. Pokoli erővel a pályán.
Szomszéd, nálunk igazi magyar termékeket talál. Az 500 ml-es Coop Jó Nekem kaukázusi kefir most csak 199 forint.
Ilyen gyarapodás. A mi hozamunkkal lehetséges. KNH hozamváltó 3 alap magas hozam és kamatadómentesség lehetőségével. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kh.hu oldalon vagy bármelyik bankfiókunkban.
Dönts okosan. KNH. Bank és biztosítás.
Jöjjön el az Eto Parkba, énekeljen és táncoljon együtt 3D-ben az ABBA együttessel. Készítsen közös fotót, videoklipet, karaokézzon és keverje újra a dalokat. Rögzítse mindezt örökre. Zene, jelmezek, hangszerek, interaktív kiállítás.
Bilobil, keringés mesterfokon. Teva, a minőségi gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Egy hűségprogram. 8 partner. 850 értékesítési pont. 2 millió kártyabirtokos. A Supershop köszöni 2 millió kártyabirtokos a hűségét. Osztozzon velünk a sikeren, és nyerjen 2 millió Supershop pontot. Használja kártyáját két partnerünknél, és nyerje meg a 2 milliós fődíjat. Minden ponton nyer. Supershop.